Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője, akit a koronavírus járvány miatt, illetve a megelőzés érdekében telefonon kapcsolunk. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy itt van velünk.
Jó napot kívánok én is.
Én Király István Dániel vagyok. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Pár hét alatt kevesebb, mint a felére csökkent az olajára, aztán pedig a tőzsdékhez hasonlóan egy felpattanás jött. Mire kell inkább figyelni, a zuhanásra, vagy a sosem látott 24%-os emelkedésre?
Hát én azt gondolom, hogy a zuhanás az a tényező, illetve az a fő esemény, amire figyelnünk kellett. Ez a korrekció, amit ugye itt a napokban láttunk, azért ez egy nagyon alacsony bázisról történő korrekció volt. A fő irány mindenképpen az, hogy az évelejéhez képest valóban lefeleződött a kőolaj világpiaci ára.
És a koronavírus járvánnyal kezdődött ez a folyamat, de nem ez volt az egyetlen ok. Mi történt? Mit láttunk a kőolaj piacán?
Ugye egyszerre volt egy keresleti és egy kínálati sokk is a piacon. A keresleti sokk mindenképpen a koronavírushoz kötődik, hiszen a koronavírus terjedésének következtében folyamatosan vágták az elemzőházak a kőolaj iránti világpiaci keresleti előrejelzésüket. Érdekes módon még tavaly októberben 1,3-1,4 millió hordó per napos kereslet növekedésre számított a világ a globális olajpiacon. Azonban ezek a várakozások már február elejére lecsökkentek egy 800 000 hordó per napos szintre. A mai napon pedig arról beszélnek a szereplők, hogy akár 5-10 millió hordóval is csökkenhet a kereslet, ami egyébként példa nélküli lenne a kőolaj története során. A keresleti oldal mellett volt egy komoly kínálati oldali változás is, ez ugye a március 5-6-ai OPEC üléshez kötődik. Ezen az OPEC ülésen Szaúd-Arábia és Oroszország nem volt képes megegyezni arról, hogy milyen mértékben csökkentsék termelésüket. Ennek hatására gyakorlatilag mind a két fél deklarálta, hogy akkor annyi mennyiségű olajat termel, amennyi a kapacitásai engedik. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy például Szaúd-Arábia esetében a korábbi 10 millió hordó per napos szintről a termelés viszonylag gyorsan, mint egy 12 millió hordó per napra nő. Tehát ezen a viszonylag gyenge kereslettel bíró piacon lényegében Szaúd-Arábia 2 millió hordó per nappal több termelést akar eladni. Ez a két tényező okozta egyébként ezt a rekordmértékű zuhanást a piacon. Ebből láttunk az utóbbi néhány napban némi technikai korrekciót fölfelé, de a legfontosabb tényező valóban, hogy már említettük, az az, hogy lényegében a kőolajára lefeleződött az elmúlt néhány hét során.
Mikor volt, ha egyáltalán volt már a mostanihoz hasonló árzuhanás ilyen rövid idő alatt, illetve volt ugye ez a jelentős felpattanás, ez a 24%-os napon belüli emelkedés is, ez is egyedi?
Igen, ezek mind a kettő egyedi esés, és azt gondolom, hogy a maga a zuhanás is tulajdonképpen egyedi, bár az olajpiacon már voltak hasonló nagyobb mértékű csökkenések is a múltban, de ennek a mostani helyzetnek a mértéke az mindenképpen kimagasló. Ráadásul, ami igazán érdekes számomra, mint olajipari elemző számára, az az, hogy a keresleti oldalon soha nem látunk egy ekkora mértékű zuhanást, mint ami most van. A 2008-2009-es pénzügyi válság idején is tulajdonképpen a legnagyobb év per év csökkenés az olyan 3,5 millió hordó volt, illetve kb. 1,5 millió hordó per nap volt a 2009-es fogyasztásnak a csökkenése átlagban 2008-hoz képest. Ha ezek az 5-10 millió hordó per napos jóslatok igazak, azt lehet mondani, hogy a koronavírus okozta minden idők legnagyobb olajár csökkenését és minden idők legnagyobb olajkereslet csökkenését is a piacon.
Ki jár jól és ki rosszul ebben a helyzetben, és ez csak azon múlik el, hogy hol mennyibe kerül a kitermelés?
Több dologtól is függ, hogy ki jár jól, illetve ki az igazi vesztes. A ki jár jól kérdés, ugye viszonylag egyszerű a válasz, minden olyan fogyasztó, aki egyébként most tud fogyasztani, hiszen a világ jelentős részén korlátozások vannak, ami ugye a szabad mozgást érintik, tehát azok a fogyasztók, akiket ez még nem érint, és használni a kaják személygépkocsijukat, vagy repülővel szeretnének utazni, ezek ugye mindenképpen jól járnak. Akik veszélytesei ennek a dolognak, Egyrészt minden olajipari termelő, beleértve Oroszországot és Szaúd-Arábiát is. Kérdés az, hogy az árcsökkenés végén mely országok lesznek azok, amelyek olyan mértékben megszenvedik ezt az árcsökkenést, hogy mondjuk politikai rendszerük megváltozik, vagy kénytelenek lesznek magukat a tevékenységet abba hagyni, ők lesznek az igazi vesztesei ennek a folyamatnak. Ugye itt van egyfajta árháború Szaúd-Arábia, az OPEC vezető állama, illetve Oroszország között. A kérdés az, hogy a két ország közül melyik bírja jobban ezt az alacsony árszintet. Én nekem az a tippem egyébként, hogy Oroszország ebből a helyzetből jobban fog kijönni, mint Szaúd-Arábia, illetve az OPEC általában. Ami viszont biztosnak látszik, hogy a legnagyobb vesztesek egyértelműen az amerikai palóolajtermelők lesznek, hiszen az ő költségszintjük messze a legmagasabb, nekik legalább egy 40-50 dollár körüli olajára lenne szükség ahhoz, hogy a tevékenységük fenntartható legyen.
És hogyha azt nézzük, hogy hol mennyibe kerül a kitermelés, hol a legdrágább és hol a legolcsóbb kitermelni ezt a nyersolajat?
Ez egy nehéz kérdés, ugyanis érdemes külön választani a palaolajtermelést a hagyományos kőolajkitermeléssel szemben. A palaolajtermelés, ugye, ami ma már kb. 10%-át adja a világ olajkínálatának, elsősorban az Egyesült Államokban történik ez. Ez a kitermelési költség nagyon változik attól függően, hogy milyen mezőt és azon belül is, hogy milyen lelőhelyet nézünk. Általában jellemzően azt lehet mondani, hogy valahol 30 és 80 dollár között van a teljes kitermelési költség, ráadásul itt ebben a technológiában általában nem is érdemes különválasztani a fix, illetve a változó költségeket, mivel a tevékenység annyira integrált, hogy tulajdonképpen ez a két költségelem egyszerre jelentkezik. Tehát itt a teljes költséget érdemes nézni, ami még egyszer hangsúlyozom, 30 és 80 dollár között van valahol hordonként. A hagyományos kőolajkitermelés esetében érdemes megkülönböztetni a beruházási költségeket és a termelésnek az úgynevezett változó költségét. Ez azért fontos megkülönböztetés, mert az előbbi kategória az lényegében már megtörtént a legtöbb termelőnél korábban, hiszen megtörténtek azok a beruházások, amelyek segítségül ugye termelik az olajat. És ilyenkor érdemesebb csak a változó költséget nézni, tehát azt, hogy mennyi a közvetlen önköltsége ennek a termelésnek. Ez általában nagyon alacsony. Szaúd-Arábiát szokták a legalacsonyabbnak tekinteni, ott 1-2 dollár körül van ez a bizonyos változó költség, de a beruházásokkal levő teljes költség is 10 dollár alatt található. Oroszország esetében ez a kategória inkább 10 és 20 dollár között van, bár náluk is a változó költség néhány dollár tesz ki. Ami még egy fontos kategória, hogy melyik országnak milyen olajára van szüksége a költségvetési egyensúlyához. Itt már lényegesebben nagyobb eltéréseket látunk. Oroszország esetében például egy 40-42 dollár mellett tervezett költségvetésük van, míg Szaúd-Arábia esetében ez jóval magasabb, kb. 80-85 dollár per hordó, tehát Szaúd-Arábia számára jóval magasabb olajára lenne szükség ahhoz, hogy a költségvetése rendben legyen, hogy az egyensúly meglegyen.
Az orosz pénzügyminisztérium számításai szerint, legalábbis a moszkvai hivatalos tájékoztatás szerint, Oroszország 6-10 évet is kibír 25-30 dollár közötti olajár mellett, és azt nyilatkozták néhány nappal ezelőtt, hogy az idei büdzséjüket 30 dollárnál magasabb olajár mellett számolták ki, vagyis nagyjából azt számolják, illetve úgy számolnak, hogy ez nekik még jó pár évig mondjuk így megéri.
Hát az, hogy megéri-e, az egy nehéz kérdés, hiszen az alacsony olajár miatt mindenképpen azért a költségvetésüknek a tágassága, a költségvetési tér az jóval kisebb, mint egy magasabb olajár mellett. Az biztos, hogy Oroszország egy jelentős tartalékot halmozott fel az elmúlt évek során. Itt egyes becslések szerint több mint 500 milliárd dollár ez a tartalék, amivel Oroszország rendelkezik. Azonban ennek a tartaléknak egy jelentős része nem tehető gyorsan közvetlenül készpénzé. Valószínűleg az a tartalék, amely likvid eszközökben van, az mindössze olyan 100-150 milliárd dollárt tehet ki. Tehát ez az eszközállomány, amelyet fel lehet használni alacsonyabb olajár esetén, hogy pótolják a költségvetés bevételeit. Na most tekintettel arra, hogy az olajár mondjuk 30 dollár alatt van, én azt gondolom, hogy ehhez a tartalékhoz Oroszország is hozzá fog nyúlni. Én valószínűleg tartom, hogy amit ők mondanak, egyébként ez igaz lehet, tehát ők hosszú évekig a mostani 30 dollár körüli szinten fent tudják tartani költségvetési egyensúlyokat olyan formában, hogy a tartalékaik egy részét használják fel a költségvetés pótlására.
És az megoldás lehet, hogy, mint említette, Szaúd-Arábia 80-85 dollár közötti hordonkénti árban érdekelt, hogy egyszerűen többet adnak el, nem egy hordót, hanem két hordót, vagyis 30 dollárnál az már majdnem 60 dollár.
Hát tulajdonképpen a szaudi politika pontosan arról szól most, hogy mivel ugye ez a megegyezés nem jött létre Oroszországgal a termelés visszafogásáról, ezért számukra rövid távon a haszonmaximalizáló politika abból áll, hogy gyakorlatilag a maximális teljesítményt, a maximális kapacitás kihasználtságot érjék el az olajtermelés során. Ezért van azt tulajdonképpen, hogy a korábbi 9,5 és 10 millió hordó közötti napi mennyiségről az olajtermelésüket a maximális mértékre, mint egy 12 millió hordóra növelték. Egyébként úgy tűnik, hogy a piacon ennél valamelyes magasabb mennyiség jelenik meg Szaudi részről, ugyanis ők a tartalékaik egy részét is most piacra dobják, sőt a hírek szerint a Szaudi Aramkót próbálják arra kötelezni, hogy a meglevő tartalékaiból ruházzon be, és elérjék a számukra célkitűzésként lévő maximumot, ami mintegy 13 millió hordó per nap. Tehát valóban Szaúd-Arábia rövid távon próbál annyit termelni, ami lényegében kifér a csövön.
Egyébként halmozott fel akár Oroszország, akár Szaúd-Arábia a kitermelés csökkentés időszakában olajat? Tárolt a területén nagy mennyiségben kitermelt kőolajat?
Szinte biztos, hogy így van, hiszen mind a két ország esetében a kapacitásaik alatt termeltek ezek az országok az elmúlt időszak során, és hát van olyan szituáció, amikor bizonyos beruházások esetében érdemesebb ugye előrébb hozni azért a termelést, és inkább tárolást irányába vinni a termelést, mint sem, hogy magát a termelést fogják vissza. Tehát én azt hiszem, hogy mind a két ország esetében vannak olyan tartalékok, amelyek, nem tudom, olajtartalékok, amelyek hirtelen gyorsan piacra dobhatóak.
És térjünk vissza a kezdetekhez. Miért alakult ki vita Oroszország és Szaúd-Arábia között? Hiszen hónapokig volt egyfajta megegyezés. Mégis mi miatt pattant ki ez az ellentét?
Hát ugye, ha visszamegyünk a történelembe, 2016 óta kooperál gyakorlatilag az OPEC-kel Oroszország. Ennek a megállapodásnak az volt az alapja, hogy mind Oroszország, mind pedig az OPEC államoknak, élén Szaúd-Arábiával, az az érdekük, hogy rövid távon ugye maximálják a bevételüket, ez pedig egy adott esetben egy megegyezéssel jobb optimumot tud előállítani, mint sem a két fél szabadon termel. Tehát úgy tűnt, hogy ez a megegyezés ugye sokáig működik, és tulajdonképpen 2016-tól 2020-ig némileg mesterségesen magasabban tartották az olajárat, mint ahol egyébként a piaci egyensúly lett volna. Volt most azonban egy olyan történelmi pillanat, ahol ez az egyesség megszakadt. Részben talán Oroszország miatt, részben pedig talán Szaúd-Arábia miatt is komoly vita van egyébként arról, hogy végül is ki volt az a fél, aki bedobta a törő között. Maguk a kommentárok sem egyeznek meg erről. Mindenesetre az orosz fél érvelése számomra egy picit talán meggyőzőbb. Ők azt mondták, hogy a mostani helyzetben, amikor a koronavírus miatt nagyon instabilá vált, hogy mekkora keresletnövekedés vagy keresletcsökkenés lehet ugye a piacon, egy ilyen helyzetben nem sok értelme van a további termelés visszafogásnak, ugyanis az árak valószínűleg így is jelentősen csökkenni fognak, és teljesen bizonytalan az, hogy a mi termelés csökkentésünk hatására egyáltalán egyensúlyba kerül a piac. Valószínűleg egyébként komoly politikai okai is lehetnek ezeknek a lépéseknek. Úgy tűnik, hogy mind Szaúd-Arábia, mind Oroszország úgy vélte, hogy ezzel az újfajta politikával hosszabb távon gyengítheti a másikat, aminek hatására visszanyerheti akár Szaúd-Arábia, akár Oroszország a korábbi piaci részesedését. Van ugye egy közös ellenségük is, ez az amerikai palóolaj szektor. Oroszország többször nem említette azt, hogy a mesterségesen magasan tartott árakkal gyakorlatilag egyfajta dotációt adtak mindig az amerikai palóolaj szektornak, amely egyébként az elmúlt 6-7 évben nagyon komoly mértékben nőtt. 2012 és 2019 között a teljes kereslet növekedésnek a nagy részét a világban az amerikai palóolaj szektor fedezte. Gyakorlatilag ebben a 9 évben, 6 évben, akkora, 6 év alatt akkora növekedés volt az amerikai palóolaj kínálatban, amely gyakorlatilag 6 éves időszakban fedezte ezt a fajta kereslet növekedést. Tehát valahol az oroszok úgy érveltek, hogy nem biztos, hogy jó, hogyha mi más tessékesen sokáig fenntartjuk az árakat, mert ezzel gyakorlatilag hosszabb távon saját magunk ellenségeivé válunk, hiszen a mi piaci részesedésünk csökken, az amerikai palóolajszektor pedig élvezi ezt a helyzetet.
Viszont ez Szaúd-Arábia számára is akkor egy kedvező helyzet lehet.
Hát valamilyen szinten igen, bár nekem úgy tűnik, hogy az ő esetükben rövid távon fontosabb lenne egy magasabb olajár, főleg azért, mert az ő költségvetési egyensúlyi áruk jóval magasabb. Ugye Szaúd-Arábia esetében azért is szükség van viszonylag ilyen magas árra, mert van egy nagyon komoly gazdaság átalakító programjuk, ez a Vision 2030, amihez ugye bevételekre és forrásokra van szükség. Ezért is számukra szükséges lenne egy magasabb olajár, hogy gyakorlatilag az ország átalakítási programját meg tudják finanszírozni. Valószínűleg tartom egyébként, hogy a mostani helyzetben ezeket a terveket nekik el kell majd hagyniuk. Más esetben nem tudják finanszírozni az ország ellátását, és nem tudják fizetni azokat a juttatásokat, amelyeket egyébként a szaudi állampolgárok alanyi jogokon kapnak.
Meg lehet az becsülni, hogy a mesterségesen magasan tartott olajárból mekkora bevétele, mekkora nyeresége származhatott Oroszországnak és Szaúd-Arábiának, vagy akár az összes olaj kivívő, olaj kitermelő országnak, vagy kicsit egyszerűbben, hogy mennyi lett volna mondjuk így a reális vagy reálisabb olajára $60 képest?
Itt becsések szerint legalább egy 10-15-20 dollárral alacsonyabb olajárak lettek volna az elmúlt 3-4 év alatt, hogyha nincs ez az OPEC támogatás. Tehát valószínűleg ez a $60 helyett inkább egy $40-50 dollár körüli olajárat láttunk volna, ami egyébként jóval kisebb növekedést jelentett volna az amerikai palóolaj szektorban is. Tehát ugye, hogyha számoljuk ezeket a különbségeket, illetve számoljuk azt, hogy mekkora bevételi különbözetet jelent ez, azért ez mondjuk Szaúd-Arábia és Oroszország esetében is jó pár dollár 10 milliárdokat jelent, tehát azért valahol ez a politika számukra kedvező is volt azért az elmúlt időszak során.
Az olajkutak kitermelése, az infrastruktúra, a munkaerő mennyire flexibilis, mennyire változtatható? Le lehet állítani akár pár hónapra, vagy pár hétre nagyobb károk nélkül ezt a szektort, vagy a szektor egyes részeit, egy-egy olajkutat?
Hát ez nagyon erőteljesen termelőhely specifikus. Általában jellemző, hogy az arab-öbölbeli termelők esetében, tehát itt mondjuk Szaúd-Arábiáról, illetve a többi arab-öbölben található kitermelőről beszélek, ezek viszonylag flexibilis mezők, az azt jelenti, hogy 10-20%-kal csökkenthető adott esetben a termelés a maximumhoz képest, és viszonylag gyorsan, egy-két hónapon belül ezeket a termelési mennyiségeket vissza lehet állítani. Oroszország esetében ez egy kicsit nehezebb kérdés, egyrészt az időjárási adottságok és a természeti adottságok is mások, tehát például a téli időszak során Szibériában egy olajkút elfolytása jó nagy eséllyel azzal is jár, hogy az adott olajkút teljesen abba hagyja a termelést, ami ugye egy nagyon negatív hír az olajtermelő cégek számára, hiszen ez után lényegében az egész beruházást újra kell kezdeni. Tehát az ő esetükben azért a termelés visszafogás némileg nehezebb. Az is nehezebbé teszi egyébként Oroszország esetében a termelés visszafogást, hogy itt az országban mintegy 35 olajtermelő cég van, szemben mondjuk Szaúd-Arábiával, ahol egy nagy vállalat, az Aramco az, aki kitermeli az olajat. Tehát ugye Szaúd-Arábiában mindössze egyetlen céget kell különböző információkkal és instrukciókkal ellátni. Ezzel szemben Oroszországban mintegy 35 vállalatot, aminek egy jó része egyébként privát cég, Igaz, hogy a termelésnek mondjuk a kétharmadát a legnagyobb állami cégek, például a Rosneft vagy a Szurgutneftgáz termeli ki.
Árban honnan indultunk az év elején, és hova jutottunk, illetve az év végére mekkora olajárat vártak akár év elején, januárban, és mennyit most?
A Brent típusú kőolaj ugye az év elején még 70 dollár fölött is volt, jelenleg ugye 28-29 dollár körül van az árfolyam. Jellemző módon az idei évre egyébként a piac olyan 65 dollár körüli átlagára becsült, még a január elejé várakozások szerint, tehát tulajdonképpen jóval alacsonyabb állak alakultak most ki, mint amit még januárban a piac várt a év egészére nézve.
És most mire lehet számítani az év egészére nézve, illetve az év második felére meg lehet-e becsülni, hogy milyen nyersanyagárak lehetnek?
Hát alapvetően nagyon nagy a szórása most a becsléseknek, amit látok jelenleg a piacon. Senki nem tudja megmondani azt, hogy ez a koronavírus járvány milyen lefutással fog bírni. Talán a mondjuk általánosabb várakozás az az, hogy valahol a június-júliusi időszakra ez a koronavírus járvány kifut a világban, és a harmadik negyed évtől kezdve elindul a gazdaságoknak az újraépülése, ami talán azt is jelenti, hogy a második-harmadik negyed év során még alacsony árakat látunk, tehát ilyen 30 vagy 30 dollár alatti árakat, viszont a negyedik negyed évre már az áraknak a szintje némileg magasabb szintre juthat. Nyilván egyébként ez a kérdés függ még attól is, hogy mondjuk milyen lesz Szaúd-Arábia, illetve Oroszország politikája, illetve mit fog ehhez az egészhez Trump elnök is szólni. Trumpnak is ugyanis nagyon komoly befolyása van erre a piacra. Általában három erős emberről szoktak beszélni az olajpiacon, ugye Putyin elnökről, Donald Trumpról, illetve Mohammed bin Salmanról, aki a szaúdi koronaherceg. Nyilván ennek a három embernek a megegyezése, a különböző politikai akarata is jelentősen meghatározza az olajárat. Azt gondolom egyébként, hogy most már Trump is nagyon elégedetlen ezzel az alacsony árral, tehát lehet, hogy Trump befolyása is egyébként hozzájárulhat ahhoz, hogy az év vége fele azért az olajár valamelyest magára talál.
Hamarosan akkor arról beszélgetünk, hogy az Egyesült Államok, illetve az Egyesült Államok elnöke számára milyen olajár lenne megfelelő, hogyan és miként tudja befolyásolni a nyersanyagárát, illetve hogy ez ránk fogyasztókra nézve az üzemanyag árában hogy fog megjelenni. Erről beszélünk tehát majd a hírek után egy rövid szünetet követően. Az aréna mai vendége Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője telefonom. A beszélgetés első részét is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, és hamarosan visszatérünk.